Mind családtörténetekről volt szó, és mind olyan családtörténetekről, amelyek valamilyen módon visszavitnek a világháborúkig, és a családi veszteségekig, az eltűnt családtagokig, apákig jellemzően. Mai vendégünk Kis Ádám, akivel az Apám levelei című kötetről fogunk beszélgetni, illetve a kötet sorsáról, mert az ebben a könyvben közreadott dokumentumok aztán önálló életre keltek. És arra kérem Ádámot, hogy mondja el, milyen dokumentumokat rendezett sajtó alá, illetve kötetbe, és mi derült ki ennek a könyvnek a megjelenése után?
Igen. Hát a könyvnek az a címe, hogy Apám levelei, és ez a teljesen precíz meghatározás. Az a helyzet, hogy én nem ismertem az apámat, mert őt 3 héttel a születésem előtt indították el Oroszországba, ahonnan nem jött vissza. Most nagyon kevés örökség maradt utána, ez egy más kérdés, hogy miért, de megmaradtak a levelei, meg egy könyv, amit írt. Ezek a levelek 2 korból származtak, 1926-ból és 1942-ből, és betettem őket a íróasztal fiókba. Pontosabban anyám gyűjtötte őket, és anyám halála után bekerültek az íróasztalom fiókjába, és hát úgy látszik, később már így nyugdíjasként több időm lett, elkezdtem őket olvasgatni. És azt állapítottam meg, hogy ez rendkívül érdekes. Tehát szinte évszázados levelek, és tele vannak egy csomó információval, amelyek rejtélyé váltak, tudnilik azok, akik felvilágosítást tudtak volna velük kapcsolatban adni, mind meghaltak. És hát természetesen nem volt értelme az összes levelet faksimilében közreadni, hanem azt a játékot próbáltam meg, hogy a családi beszélgetésekből, a családi legendáriumból megmaradt emlékekkel együtt olvasom őket, és próbálom meg őket kommentálni. Hát így lett ez a kötet, ez a sorsa. Ugye 2 része van tulajdonképpen, a 1942-es Oroszországból küldött levelek, és a 1926-os Csehországból küldött levelek, és hát egy sajátos elgondolással a 42-es tettük előre a kötetbe, és a 26-os hátra.
Az apának egy ilyen újrateremtési, vagy megismerési kísérlete ez a munka. Mi minden bomlott ki? Hát gondolom azért szó volt nagyon sok történetről, a levelek feldolgozása előtt is. Benne élt az emléke és a hiánya a családban. Aztán ezek a levelek egy csomó mindent helyre tettek, egy csomó minden kérdést felvetettek. Hogy változott ez a kép?
Hát nagyon sok mindent. Nagyon sok minden változott ezzel kapcsolatban, nem csak a megismerés folytán, hanem a történelemnek a közreműködése folytán is. Mondanék egy példát, amikor gyűjtöttem az anyagot, illetve összevettem az anyagot és áttekintettem, találtam egy képet, amelyik hát egészen nyilvánvalóan 1938-ban készült, és egy menet van rajta, rezes bandával, és a tömeg előtt 5-6 ember élen, annak az 5-6 embernek az egyike az apám, és ez akkor volt, amikor a 1938 októberében vagy novemberében a Hősök terén Budapesten volt egy ilyen revíziós nagygyűlés, egy ilyen Trianon nagygyűlés. És oda vonultak, és akkor én arra gondoltam, hogy az apám, aki végeredményben a Horthy rendszernek az áldozata lett, és hát a legendárium mindig így épült föl, tehát mindig benne volt az, hogy ő áldozat, de itt most a Trianon nagygyűlésre vonul rezes bandával. Tehát ez egy egészen különös képet adott arra, hogy hogyan éljük át a múltat.
hogy erről az ő lelkesedéséről megfeledkezett a család, vagy nem értette?
De nem csak a család, nem csak a család. Hát ez az egész közfelfogás ez volt, hogy nem teljesen volt érthető, hogy egy zsidó értelmiségi az Trianon nagygyűlésre vonul. Ezt a 50-es évek teljesen átszínezték, ez teljesen lehetetlen volt elképzelni.
És az,
de majd a mai napig is.
És az, hogy őt mit... Azért ebből a perspektívából, ahonnan én ülök, Marosvásárhelyi Rádió stúdiójából, nagyon sok ilyen történetet láttunk, megismertünk. Meg a szomorú végét is. Hogy ez... Kiderültek a motivációi?
Hát a motiváció az eléggé egyszerű. Hát apám az a Goldberger gyárban dolgozott, a kelenföldi Goldberger gyárban. Hát nem tudom, Marosvásárhelyről ezt nem lehet tudni, de ugye a Goldberger gyár az egy hatalmas textilművek volt. Két nagy gyára volt, az egyik Észak-Budán, Óbudán, a másik Dél-Budán, Kelenföldön. Most az apám ebben a kelenföldiben dolgozott, ott is lakott, személyes ismeretségben voltak, ez egyébként a levelekből kiderült, tehát így is szorosan kapcsolódik a fiatal Goldbergerekkel, ugye, mert a Goldberger Leo volt az egésznek a tulajdonosa, akinek a neve eléggé közismert a magyar mártirológiának az egyik ismert alakja, de a kelenföldi gyárat azt a gyerekei vezették, a fia és a lánya, az Antal doktor meg a Friderika, és személyes ismeretségben voltak, szerintem még teniszeztek is együtt meg. Tehát erre sok utalás volt, és a levelekben, és ez a Goldberger gyárnak a kivonulása volt. Na most a öreg Goldbergerről tudni való, hogy hát talán még kártyapartnere is volt a Hortinak, és személyes főrendi házi tag volt, és hát az is egy személyes tragédia, hogy végül egy úgy halt meg egy koncentrációs táborban, hogy felszabadult, és állítólag betegre ette magát.
Na, de hát ez még 38-ban mind...
38-ban ezt nem lehetett látni természetesen. Akkor még főrendi házi tag volt a Goldberger Leo.
Ez most így ebből a 80 évnyi távlatból logikus, meg elfogadható, de hogyha belegondolunk, hogy 38 és 44-45 között eltelt 6 év, 7 év, akkor viszont már nem annyira érthető, hogy honnan jött ez a vakság, vagy minek nevezzük ez a...
Nem tudom, ezt nem tudom megválaszolni. Hát az anyagban, amit elküldtem neked, van ez a... fantasztikus regény, vagy utopisztikus regény, amelyik 1937-ben készült, és hát nagyon jól tükrözi a akkori korabeli adott osztályba tartozó értelmiséginek a gondolkodását. És nem egy remek mű, tehát nem mondom, hogy föltétlen érdemes elolvasni, de azt lehet látni, hogy mit látott háborús veszélynek. Tehát egyszerűen a németek nem fértek bele a gondolkodásába. Nem érezték a németeket veszélyesnek. Máshonnan látták a veszélyeket. És ez érződik abból a regényből. Hát persze természetesen ebből lehet arra gondolni, hogy tájékozatlanok voltak, vagy nem jól gondolkodtak, de ez sem hiszem, mert éppenséggel a regényben van egy-két olyan motivum, amelyik arra utal, hogy rendkívül jól tájékozottak voltak. Például van egy epizód, amelyben a Madagaszkár tervet azt tárgyalják. A Madagaszkár terv az egy tulajdonképpen 19. századból eredő projekt volt, hogy a Madagaszkárra lehet kitelepíteni embereket. És hát egy német antiszemita találta ki, hogy oda telepítsék ki a zsidókat. Ez természetesen ilyen irodalmi dolog volt, nem volt különösebb gyakorlati jelentősége, míg nem a 30-as években a lengyelek föl nem elevenítették. És akkor Lengyelországban lett egy ilyen terv, hogy a lengyel zsidókat telepítsék ki Madagaszkárba, de nagyon sajátos módon ez megállt, mert a lengyel zsidók alkalmatlannak tartották Madagaszkárt arra, hogy őket oda kitelepítsék. Viszont Goebbels 1940 körül ugyancsak kézbe kapta ezt a projektet, és hát arra gondolt, hogy hú, de jó, ezt csináljuk meg, most úgyis legyőzzük Angliát, akkor ott lesz birtokunkba jut egy nagy hajókapacitás, és akkor ezt megvalósíthatjuk. Hát tudjuk, hogy Angliát nem győzték le, hajókapacitás nem lett, és a Madagaszkár projekt az nem valósult meg. De 1937-ben az apám ebben a regényben leírta ezt a projektet. Hát egy kicsit más kontextusban, de lényegében emlegette, aminek a sajtónyomait is elég nehéz megtalálni a magyar sajtóban.
Tehát ő azért benne volt ebben a világban, benne. Érzékelte. Benne. Valahogy úgy képzelem el, mint a puzzle-t, amikor borítják a darabokat az asztalra, és nem áll össze a teljes kép, nagyon sok elem helye megvan, és ő azért elég szorgalmasan rakosgatta az elemeket.
Ezt rendkívül jól érzékelted, de ez számomra így nézett ki. Tehát ennek a könyvnek a megírása egy ilyen puzzle összerakás volt, ahol rendkívül sokat kellett foglalkozni azokkal a puzzle, minek nevezik, az kockákkal, amelyek hiányoznak.
Na és miket találtál, vagy mi, hogy dolgoztál?
Hát például tudok egy ilyet elmesélni, hogy lehet, hogy ennek is van másfajta információ tartalma, hogy a apám megbetegedett a munkaszolgálatban, és kórházba került. Egyébként ki is gyógyították, ami hát kicsit színezi a munkaszolgálatról alkotott képet. A munkaszolgálat az annyit jelentett, hogy ugye minden katonaköteles korú férfinak be kellett vonulnia, de a rendes fegyveres hadseregbe nem vonultatták be a zsidókat, bizonyos nemzetiségeket, és politikailag veszélyesnek tartott embereket, hanem ők ilyen építő csapatokba kerültek, akiknek különböző feladataik voltak, aztán például kinn a fronton lövészgödröket ástak, meg aknát szedtek, meg ilyesmi. Nem viselhettek egyenruhát, még a munkaszolgálat korai időszakában igen, de aztán a németeknek a közre működése miatt ez nem volt, hanem saját ruhájukba vonultak be, ennek is van egyébként jelentősége, és csak sapkát kaptak a hadseregtől. És hát ők lapáttal és csákánnyal harcoltak a ellenséggel. A ruhával kapcsolatban azt mondanám el, hogy rendkívül érdekes az, és a könyvből pontosan lehet látni, tehát ha benne is van a megfelelő nyugta, hogy ezeknek nagy része viszonylag jól szituált középosztálybeli ember volt, aki síelni járt, meg tehát volt ruhája, hogy így mondjam. Most májusban vonultak be 3 hónapra, és csak korlátozott mennyiségű ruhát vihettek magukkal. És ott fagytak meg az orosz télben, mert nem juthattak hozzá még a saját ruhájukhoz sem. Igaz, hogy volt egy változás 42 őszén, amikor Nagybaconi Nagy Vilmos altábornagy lett a honvédelmi miniszter, aki felülvizsgálta ezt a kérdést és enyhítette a munkaszolgálatosok helyzetét. Ő már engedélyezte a ruhaküldést, de az egész levelezésből kiderül, hogy nem érkezett meg. És 1942 végén, mínusz 40 fokban írja az apám egy helyen, hogy egy szabóbajtás segítségével le tudtam vágatni a pokrócomból egy csíkot, és abból lett egy remek sál.
Most az a kép jutott eszembe, ami a munkácsról elhurcoltakról készült, egy testvérpárról, ilyen 10-11-12 év körüli fiúkról, akik Levente ruhában, vagy valami vitézkötéses ruhában állnak a transport előtt Auschwitzban, És hát mosolyognak bele a képe, akár egy iskolai tablókép is lenne, és hogyha az ember nem tudná, nagy kabátban vannak, hogyha az ember nem tudná, hogy éppen nagyon meleg tavasz van, akkor nem csodálkozna a képen. De azokra viszont ráadták a legnagyobb melegben a kabátokat, mert ki tudja, hogy mi történik. Úgyhogy úgy látszik, hogy ezekre a helyzetekre nem lehetett felkészülni.
Igen, nem igazán. Na most itt a puzzle-ról beszéltünk, tehát itt egy érdekességet érdemes elmondani, mert mi apámat is, meg a helyzetet is jellemzi, tehát hogy bekerült a kórházba, és emiatt azon neki küldött levelek visszajöttek. Tehát egy címzett ismeretlen. Mert ugye elment kórházba az ő századában, nem tudták, hol van, visszaküldték. Hát anyám ettől rendkívül ideges lett, és elkezdett nyomozni. Na most ebben a nyomozásban apámnak korábbi kapcsolatai segítették, amikről nem egészen tudtam, és itt jön elő a puzzle. Volt egy Frenkl Sándor nevű nyomdász, akinek a nyomdája abban a háztömbben volt, ahol Radnóti lakott. Ez akkor Návai Lajos utcának hívták, most azt hiszem Budai Nagy Antal utca, ez Budapesten a Margit híd környékén van. És mint kiderült, az apámnak kapcsolata volt ezzel a nyomdásszal, mégpedig azon a alapon, hogy kiváló grafikus volt, és exlibriseket, ugye ilyen könyvbe beragasztott, nem tudom, minek lehet
tulajdon mondani, a tulajdonlapot, igen.
Igen. Ilyeneket rajzolt, ugye, amik ilyen eredeti, az a tulajdonoshoz egyénített ábrázolások voltak, és gondolom, hogy ez a Návai vagy sokszorosította, vagy ő ragasztotta be a könyvekbe, és hát ott úgy tűnik, hogy nem csak szakmai kapcsolat volt, hanem megismerkedett a oda tartozó irodalmi körökkel is, egyébként valószínűleg magával Radnótival is. De volt ott abban a társaságban egy Szegi Pál nevű költő, akiről annyit lehet tudni, hogy annyira szerény volt, hogy mint Radnóti költőtársa vagy segédje, nem is publikált, mert hogy ő annyival gyengébb, mint Radnóti, csak a háború után publikált. És ő kint volt a fronton, ő nem volt zsidó, és tulajdonképpen ilyen segítő munkákat végzett. Az irodalom történetbe ezen a vonalon Zelk Zoltán segítése révén került be. Egyébként Széchenyi Ágnes foglalkozott a Szegi Pálnak ilyen dolgaival. Na ezt a Szegit találták meg, és tulajdonképpen ő nyomozta ki apámnak a hollétét, bár olyan módon, hogy itt volt, de már távozott. És volt két levél, amelyet Szegi írt ennek a nyomdásznak, és ezek elkerültek anyámhoz, mert ez a nyomdász odaadta neki, hogy ilyen hír van. Na most apám meglett, aztán a levelezés folytatódott Szegitől függetlenül, de az az érdekes, hogy Frenkl Sándornak hívták ezt a nyomdászt, aki végül mártír halált halt, mert 1945-ben a nyilasok kivégezték. Most megpróbáltam utána nyomozni, és kiderítettem, hogy az illetőnek a fia az a Honvéd Kórházban orvos. És akkor kapcsolatot találtam a Honvéd Kórházzal, és mire ezt megtaláltam, kiderült, hogy addigra fél éve meghalt. Tehát így álltak össze, vagy nem álltak össze a puzzle-ok. Úgyhogy végül a Frenklről többet ezért nem tudtam meg erről a kapcsolatról sem.
Az viszont látszik, hogy mekkora munka kellett ahhoz, hogy célba érjenek a levelek, hogy legyen türelmük kivárni a választ. Mi volt a jelentősége? A hátramaradt család számára, a feleség számára, és mi volt a jelentősége édesapád számára ezeknek a leveleknek? Annak is, amit kapott, annak is, amit küldött, és annak, ami nem ért célba.
Hát amit kapott, az tulajdonképpen az élete volt. Nagyon érdekes, tehát én ezt találtam rendkívül érdekesnek a levelekben, hogy ugye ezek erősen cenzúrázott írások, nem lehetett akármiről írni, és ha írt volna, akkor azt kihúzták volna, de ettől függetlenül érződik belőle, hogy megpróbálja megtartani a kapcsolatot az itthoni élettel. Tehát olyan jellegű tanácsokat ad anyámnak a levélben, hogy hogyan üdvözölje a vezérigazgató urat új évre. Ugye, akit egyébként Perleónak emlegettek, tehát mondom, hogy ilyen értelemben közeli volt az ismeretség, bár hát az apám hát ilyen műszaki középkáder volt. Nem volt egyetemi végzettsége, felsőfokú végzettsége volt, egyébként érdekességként ugyanoda járt iskolába, Varadnóti, csak egy évvel korábban Csehországban. És tehát ilyen jellegű megjegyzések vannak a levélben, hogy adjál neki egy üdvözlők, vagy üdvözlő levelet, vagy valami hasonló. Tehát állandóan mentek a itthoni életről a hírek, hogy kivel hogyan tárgyaljon, mert hát megpróbált anyám akkor ilyen házi szövéssel segíteni magán anyagilag, és hogy anyagot kitől kap, terméket kinek viheti, tehát ilyen jellegű megjegyzések voltak a levelekben, mintha föntartották volna az itthoni diskurzust.
Egy kvázi meghosszabbított polgári élet, vagy konzervált, igen, vagy...
Igen, de még ez hozzátartozik az, hogy a másik oldala, hogy anyám meg úgy érezte, hogy kötelező neki megpróbálni pótolni a férje hiányát, de ami ugye abban a szituációban, hogy én jöttem és születtem, a különös feladatokat rót rá. Na most az dologban az érdekes, hogy egyáltalán nem voltak vallásos emberek, de egy olyan következménye volt ennek, hogy anyám úgy érezte, hogy ő neki az én, hogy is mondjam, a zsidó vallásnak megfelelő avatásomat, majdnem azt mondtam, hogy keresztelésemet, de hát ugye hát ez egy nonsens, azt meg kell szerveznie. Ami, hát én se tudtam, mert aztán végül elhagytuk a vallást, tehát a szokásokat így nem tudtam igazán, de ebből is többek között értesültem, hogy ez kellett neki 10 férfit szerezni. És ő ezt megcsinálta, és fölavattak, és megpróbált az életet úgy tartani, hogy az a pár hónap, amire ugye úgy gondolta, hogy a férje távol van, az nyom nélkül múljon el. És ezt egy kicsit megpróbálták később is föntartani, tehát a legendárium az úgy élt, hogy a többes szám az arra vonatkozik, hogy a nővére, anyámnak a nővére az pontosan ugyanígy járt, megpróbálták az apák hiányát valahogy.
Mi derült ki mindabból, amit kicenzúráztak, vagy amit kiméletből nem írtak meg egymásnak?
Hát ez nagyon nehéz megtudni. Hát például az, hogy mit csináltak. Ugye erről nem lehetett semmit sem írni. És hát azt én úgy tudtam kideríteni, hogy mit csinálhattak, hogy hát olvastam a korról szóló ilyen emlékezéseket, meg hasonlókat, és hát ott különösen egy, most ebben a pillanatban nem ugrik be a neve, egy tanító, aki ilyen hadtáp tiszt volt, az emlékezéseiben írt arról, hogy mit csináltak a munkaszolgálatosok ott, és hát ez a két dolog merült fel alapvetően, hogy lövészárokásás és aknaszedés, de hát erről más emlékezések is vannak, tehát erről ilyen módon lehetett tudni, ez a levelekből nem derült ki. Na most itt kapcsolódik érdekesen a utóélete a könyvnek, hogy már a könyv megjelenése után tudtam meg, hogy hol élhette le ő az élete utolsó napjait. Ez egy Voronyestől 30 kilométerre levő egészen különleges hely, úgy hívják, hogy Kasztyonki, egy ilyen posztglaciális lepusztult terület, ahol mamut csontokat találtak, és ennek az a lényege, hogy ez ilyen szakadékok, meredek domboldalak, tehát egy teljesen szabdal terület, és ott kellett hát ilyen lövészállásokat csinálni. Na most ez volt például a munkaszolgálatosok feladata, hogy ilyen lövészgödröket ástak köves talajba. Amikor ott voltunk, akkor láttuk is ezeknek a maradványait, mert az a terület rendkívüli mértékben őrzi még mindig a háborút.
Mikor volt az a pillanat, amikor úgy döntöttetek, hogy na, ki kell mennünk? Vagy te eleve hát meg akartad?
Ez egy ilyen Facebookos mese volt. Hát a dologhoz annyi azt tartozik, hogy aki ennek a kezébe kerül a könyv, az lát benne egy lapot az utolsó oldalon, egy távoli levelezőlapnak a facsimiléjét, aminek az a jellegzetessége, hogy a lapnak az alja olvashatatlan. Na most ez azért olvashatatlan, mert anyám a ridiküljében hordta és mutogatta mindenkinek, hogy nem tud-e róla valaki valamit. És lett egy csomó legenda, hogy itt látták, hogy itt ott látták, de senki biztosan nem tud mondani, hogy hol látták. És főleg aztán olyan helyeken látták, ahol nem is láthatták, mert már akkor nyilván nem volt életben. A könyv bemutatóján, tehát amikor már megjelent, utána tartottunk egy bemutatót, ott volt Zsigmond Anna, akinek a testvére a Jadvasemben dolgozik, és rögtön megkérdezte a testvérét, hogy nem tud-e valamit, és a testvér tudott egy olyan nyilvántartási ívet föllelni, amelyikből kiderült, hogy ebben a kasztyonkiban volt utoljára apám létszámban véve. 1943. februárban, hát amikor már kasztyonkiban magyar nem volt a élő ember. Na most, hát ekkor már tudtam, hogy van kasztyonki, fölvettem kasztyonkiban a kapcsolatot. Ez azért volt különösen lehetséges, mert ott ezzel a mamutcsontokra alapult egy paleontológiai múzeum, és azzal lehetett levelezni, de nem tudtak semmit sem mondani, sőt, hát azt mondtak, hogy nincsenek is hadisírók kasztyonki területén. Na, erre jött a véletlen, és a Facebook. Tudnilik, a Facebookon megjelent egy közlemény Csepeli Györgytől, ugye a szociológustól, akit nekem személyes ismerősöm, meg kollégám is az egyetemen, hogy ott járt Rutkinóban, ez kasztyonki melletti falu, ahol a nagy magyar katonai temető van. Tudnilik elkísérte az Örkény Antal nevű kollégáját, Örkény István írónak a fiát, aki szintén ott volt, ott esett fogságba. Aztán egyébként a korábban, amit mondtál, az egyenruhára teljes na mindegy, ő tulajdonképpen katonatiszt volt, és úgy vitték el munkaszolgálatosnak, de az a lényeg, hogy Csepeli és Örkény Antal itt jártak, és megkértem a Csepelit, hogy akkor adját nekem azt, aki neki segített a kontaktusát. Így ismerkedtem meg a Dmitri Gyakov nevű voronyezsi újságíróval, akivel levelezés után megegyeztünk, hogy odautazunk, és kivisz minket oda. Ki is vitt Rutkinóba, ott megpróbáltuk, ott föl vannak vésve a eltemetetteknek a nevei, meg az időpontok, meg a rangfokozat, stb. Hát megpróbáltuk ott megtalálni, bár ez teljesen kilátástalan volt, mert az már a itthonról elérhető online nyilvántartásból is kiderül, hogy nem volt, tehát nem keletkezett róla ilyen halotti feljegyzés. És aztán még átmentünk Kasztyonkiba, ahol a múzeumigazgató fogadott minket, aki a Tamarának, a Gyakor feleségének a kollégája a Voronyezsi Egyetemen, és kivitt minket a terepre. És azt hiszem, hogy olyan dolgokat láttunk, amit hát az ilyen turista csoportok, akik oda kivonulnak, nem látnak. És hát így jöttek tulajdonképpen ezek az információk, hogy Csepeli nyomába mentem oda ki.
A levelek világát mennyiben tette valószerűbbé, vagy több dimenziósá ez a kilátó, vagy a helyszínen is?
Ez egy nagyon helyén való kérdés és megállapítás. Az, amit mondtam, hogy jégkorszak, meg felszabdalt terület, meg minden, az engem meggyőzött arról, hogy itt valóságos harc nem volt. Itt nem lehetett egyszerűen ilyen gyalogsági harcot folytatni, mert aki megmozdult, azt lelőtték. Aztán, ahogy utána olvastam, ki is derült, hogy ez valójában így van. Ez a kasztyonki, ez valamennyire északra van attól a híres Uriftól, ahol az áttörés volt, és az oroszok áttörve három ágban fejlesztették tovább a támadásukat, és ezt a területet, ezt a Kasztyonki vidékét, az Voronyestől délre, kicsit délre levő területet teljesen bekerítették. Úgyhogy ott, akik ott voltak, azok bekerítésben voltak. A helyzetük az teljesen kilátástalan volt. Fűződik a dologhoz egy nagyon közismert történelmi esemény. Ez az, hogy Stommarzell gróf hadtestparancsnok feloszlatta a hadtestet, és azt mondta mindenkinek, hogy menjen, amerre lát. Nos, volt egy ezred, egy Farkas nevű alezredes vezetésével, amelyik úgy gondolta, hogy nyugatnak áttör, és ezeknek sikerült is, ezek haza is jöttek, de aki ezt nem tette, az mind hadifogságba esett, vagy ott maradt. A hadifogságba esett maga a hadtestparancsnok is. Ez is egy anekdotába illő dolog, tudnilik, hatodmagával elindult a német állások felé, de eltévedtek, és végül így hadifogságba estek. Na most felvetődik a kérdés, hogy hogyan tévedhettek el. Hát úgy tévedhettek el, hogy az iránytű ott a Kurszki mágneses anomália miatt nem északot mutatja, és ezt ők nem tudták. Ezt ez a tanító írta le, aki azt mondta, hogy ő tanította az iskolába ezt a Kurszki mágneses anomáliát. Ha mondjuk lett volna egy navigációs tisztja Stommarzellnek, akkor nem téved el. Mindegy, eltévedt, hadifogságba esett, túlélte, nem túl szerencsésen, mert lefagyott a két lába. Most tessék nekem mondani, milyen esélye volt egy munkaszolgálatosnak, aki ugyanott volt?
Mindezekből a levelekben nem érzékeltél semmit.
Nem, hát a legutolsó levél az még egy idézőjelbe véve azt lehet mondani, egy optimista levél. Tehát semmi nem érződik, sem halálérzet, sem nagyon nagy vészérzet. Hát a hideg, igen, hogy hideg van.
De mit gondolsz, ez tényleges cenzúra volt? Ő kímélte meg a családját? Vagy egyszerűen megint nem érzékelt valamit, ami létfontosságú lett volna? Megint nem állt össze a kép?
Hát itt ez mind a három benne van. Benne van az, hogy nem írhatott, tehát nem panaszkodhatott. Benne van az, hogy nem akart panaszkodni, mert nem akart a családot terhelni. De egészen biztos, szilárd meggyőződésem az, hogy benne van az, hogy ő bízott abban, hogy haza fog jönni. De ez nem csak az ő érzete volt, hát az egész második magyar hadseregnek ez volt az érzete. Hát nem érezték a veszélyt. Nem tudták azt, hogy a napokon belül kitör a pokol.
Milyen emléke él ott, vagy van-e nyoma ennek, amit mi így nevezünk, hogy a pokol?
Hát az ottani emberek között?
Igen.
Hát itt szomorú hírem van, nem túl jó emléke él. A múzeumot, amikor megkerestem, akkor felfedeztem, hát ez 2015-ben volt, akkor volt ugye a győzelemnek a 70. évfordulója, és ezt ünnepelték Oroszország szerte, és a múzeumnak volt egy filmstúdiója, amelyik mondván azt, hogy nem a mi témánk, de eszközeik vannak, készítettek egy ilyen emlékező filmet a háborúra. És ott 6 vagy 4, nem is tudom, öregember találtak, akik beszéltek a háborús emlékekről. Hát ennek ez, amit én elmondtam, eléggé kevés köze volt, mert legfeljebb csak annyi, hogy a magyarokat különös kegyetleneknek emlegették, amiről az emlékiratirodalom, hogy is mondjam, nem pontosan így emlékszik rá, de ilyen is van, meg olyan is, tehát olyan, ez aki emlékező, az humánusnak emlékezik magára, de ugyanakkor tud olyanokról, akik nem voltak humánusak. Az érdekes az, hát ez rádió, nem igazán lehet bemutatni, ha a tévé lenne, be lehetne mutatni, hogy találtam ott egy német filmhíradó részletet, majd egyébként pillanat van neked, elküldöm, ahol az látszik, hogy német a filmhíradó, hogy magyar katonák szalmabálákat szednek szét, és kalucsnikat fonnak belőle, tehát a cipőjükre egy ilyen külső betétet, és akkor a Brahms magyar táncára táncolnak a hóban. És mondjuk még az emlékekhez az hozzátartozik, hogy ezt nem nagyon sokan tudják, nem szoktak erről beszélni, de ezt a területet a németek kiürítették. Tehát itt a háborús események a lakosságot olyan módon nem érintették, hogy a részesei lettek volna, de hát deportálva voltak valahova, amennyire tudom, kicsit déledre a Don partján valamilyen nagyobb helységbe vagy lágerbe. Tehát a falu üres volt.
Végig nézted ezeket a dokumentumokat, és nagyon bízom benne, hogy a hallgatóink is rábízzák magukat erre a kötetre, és végignézik a képeket, és az ábrákat, és visszamennek az időbe. Te visszamentél a térbe is.
Igen.
Így ezt a munkát végig csinálva, mennyit változott? Az a bizonyos kép, amit ki akartál rakni, a sosem látott édesapádról. Az...
Hát nagyon elevenné vált, és akkor azért egy pár szót hadd mondjak a könyv másik részéről is, mert pont ehhez a kérdéshez ad sokat, hogy nem csak Kasztyonkiban jártunk, így családilag, hanem elmentünk Nyugat-Csehországba is. Tudnilik, a 1926-os levelezésben le van írva egy tanulmányi kirándulás, ugye ő a textil főiskolára járt Liberecben, illetve akkor Reichenbergnek emlegette, és onnan a nyugat-csehországi textilgyárakba indítottak egy tanulmányi kirándulást, hogy vonattal meg gyalog végigjárták azt a vidéket. Na, ezt is modelleztük, ide is elmentünk, megkerestük ezeket a gyárakat. Na most hát itt egy rendkívül életvidám, mondhatni majd, hogy nem bohém, de komoly, de azért mégis érdeklődő fiatalembernek a képe alakult ki, akire hasonlítottam bizonyos értelemben, mert hát nekem is hasonló dolgai voltak, és az érdekes, hogy a fiam is. Tehát a fiamnak például ez a rész igazán a kedvence, mondjuk az a leírás, hogy hogyan nézték meg a várat Hebben, ugye Éger nevű városban, ahol megállt a vonat egy órára, és akkor odaszaladtak, meg visszaszaladtak, és hát mellesleg két gyárat működésben találtunk még most is a 1926-osok közül, és azért azt el kell mondani, hogy az egyik gyárról, a Lobosici műsejémgyáról apám azt írta, hogy ő még ilyen rendezett és jól szervezett gyárat életében nem látott. Elmentünk, megnéztük, és azt kell mondani, hogy ilyen jól működő, jól szervezett és gyönyörű gyárat nagyon keveset láttunk mi is, amelyik azonta is műsejémet gyárt és csodálatosan szervezett üzem. Na most ez rendkívül közel hozta őt, és a merev fényképek ilyen módon megelevenedtek, és hát ez megfelelően motiválta a másik folyamatot is. Amit előző kérdésedet is egy kicsit tovább fejti, hogy ő szerintem egyáltalán nem volt lázadó ember. Tehát elment munkaszolgálatba, föltette a csákányt a vállára, elvégezte, amit végzett. A levélben az van, hogy keményen dolgozunk, de bírjuk. Bírta. Ugye kórházba került, kórházból kikerült, és továbbra is bírta. Ez bizonyos értelemben bizonyíték is volt maga számára. De minden levelében lényegében benne van az, hogy a Jóisten megsegít minket, és hamarosan hazakerülünk. Tehát nekem a képem az apámról a hiány volt. Ez egy nagyon sajátos dolog, lehet, hogy téves megfigyelés a részemről, de nem tudtam én tragédiaként megélni az apátlanságot, mert nem tudom, milyen az apásság. Tehát nem volt veszteségérzetem, mert nem ismertem azt, amit elvesztettem. És hát tulajdonképpen volt, amikor zavart az, hogy mennyivel jobban élnénk, hogyha ha életben maradt volna, mert ezt tudni kell, hogy anyám özvegyen maradt, és két gyereket felnevel diplomáig ő maga nem volt diplomás, csak érettségie volt, tehát nem volt valami nagyon vidám életünk az 50-es években, de nem ez érdekelt minket. Tehát mentünk csak előre, ez a nővéremre is vonatkozik, mentünk csak előre, a múlt viszonylag keveset számított. Azt leszámítva, hogy például anyámat volt, amikor azért küldték el a munkahelyéről, mert kiderítették, hogy ez a munkaszolgálatos férje ezredesi rangban szolgált a horti hadseregben. Tehát tulajdonképpen egy legenda volt, aki hozzátartozott a családi legendáriumhoz. Na most, amikor ezeket a leveleket elolvastam, most nem a könyv, ezért jött létre a könyv, akkor elevenedett meg.
Nem tudom, hogy szabad-e ilyen sommás dolgokat mondani, nem szabad, és az ember mégis elmondja, hogy a mögöttünk lévő század, és az, amiben élünk, az is valahogy valamiért a hiányzó apák százada. Ebből mi minden bomlik ki. Hát arról beszélgettünk ma is, meg arról beszélgettünk egész héten. Vendégünk volt Sali Noémi, aki 2 éves koráig ismerhette az apját, és sose ismerhette a nagyapját. Kis Ádám volt a mai vendégünk, Apám levelei című gyűjteményes kötetéről beszélgettünk. Biztos sokan vannak olyanok, akiknek hasonló családi történetei vannak, és sokan vannak olyanok, akik apákkal nőttek fel, és mégis tudják, mit jelent ez a hiány. Mindenkit arra kérek, hogy olvassa el, keresse meg ezt a könyvet, nézze meg benne a képeket, a dokumentumokat, és aztán menjen oda a saját fiókjához, és vegye elő a saját leveleit, és a saját fényképeit. És mindenki ilyen következetességgel és odaadással dolgozza fel azt, amit fel kell dolgozni, mint Kis Ádám. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy elmondtad.